Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Hello mindenki, ez a Mit lépnél karantén sorozatának, mondjuk azt karantén sorozatának második epizódja. A kérdésünk pedig ugyanaz, mint legutóbb. Mit lépnél, ha a koronavírus idején otthon kellene maradnod? Ma sem abszolút válaszokat keresünk, hanem minél szélesebb spektrumát szeretném megvizsgálni az emberiségnek. Ezért rengeteg barátomat, illetve a Mit lépnél közösség tagjait hívtam fel, és arra vagyok kíváncsi, hogy a különböző területeken működő, élő, dolgozó emberek hogyan élik meg ezt az időszakot, milyen terveik vannak, hogyha mondjuk még jóval tovább elhúzódna ez a jelenlegi helyzet. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi a véleménye a koronavírusos szituról egy házi orvosnak. Ezen kívül ebben az epizódban egy rendőrségi munkatársal is beszélgetek majd. Itt lesz velünk egy benzinkutas, maga a Kuddoki, ez is kiderül majd, hogy miért hívom így. A vendégeim között szerepel egy hotel értékesítési igazgató, jó barátom, aki elmeséli azt, hogy a szállodák hogy élik meg ezt a néhány, hát eddig hetet, most már hónapot, és a következő hetekre milyen terveik vannak. Ezen kívül itt lesz velem valaki, aki éppen készül az érettségire, kíváncsi vagyok, milyen infók jutnak el a diákokhoz, és beszélgetek egy bűvész barátommal, aki egyébként bolt tulajdonos és előadó művész, azért neki sincsenek mostanában könnyű napjai. Szóval, a Mit lépnélben továbbra sem abszolút válaszokat keresek, hanem inkább kíváncsi vagyok, hogy mi a különböző területeken lévő emberek válasza, és ez alapján pedig remélem, hogy te is kialakítod a sajátodat. Hogyha van kedved, akkor csatlakozz a Mit lépnél közösségéhez a Facebook oldalunkon, ott kommentálhatod is a beszélgetéseket, sőt, ha egy későbbi epizódra jelentkeznél, akkor nyugodtan küldd el a telefonszámodat, mivel foglalkozol, és milyen témában szeretnél beszélgetni velem. No de, itt az ideje, hogy belevágjunk a mai epizódba, már nyúlok is a telefonhoz, és kezdem felhívni az imént említett vendégeimet. A kérdés pedig az, mit lépnél, ha a koronavírus idején otthon kellene maradnod?
Mit lépnél?
Mit lépnél?
És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél?
Mit lépnél?
Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk és találj rá a saját válaszodra.
Saját válaszodra.
Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, rédül Ádám.
Amit lépnél benne a vonal másik végén Kóté Károly Karesz, házi orvos, és vele beszélgetünk egy kicsit erről a vírus helyzetről. Hadd kezdjem onnan, hogy megkérdezem, hogy téged ez milyen szinten érint, saját betegeid érintettek-e már ebben? Szia, hello, üdvözöllek!
Szervusz, Erdi, köszönöm a lehetőséget. Valóban Hajdúbiharban dolgozom házi orvosként. Hát természetesen engem is, mint mindenki mást érintett a vírus begyűrűzése Magyarországra. Személyesen a saját betegeim között nincsen igazolt fertőzött jelen. Hát jelenállás szerint nem a fertőzöttek száma és ellátása okoz gondot, és remélem később sem azt fog okozni, hanem a rendelés átszervezése, illetve a személyes érintettsége miatt a gyermekeim itthon léte forgatta fel még az életünket.
És mit jelent az, hogy átszervezése a rendelésnek? Ebben az időszakban többet kell dolgozni, vagy más rend szerint, mint egyébként?
Nem a munkaórák nőttek meg, és nem is a terheltség, hanem teljesen átalakult a rendelés. Ugye kijött egy utasítás, és a médiából is dől lakosságra az az információ, hogy lehetőleg mindenki maradjon otthon, és a gyógyítás miként egy átszerveződött, rengeteg telefon és e-mailes megkeresés érkezik betegeimtől, és távgyógyításban próbáljuk őket megfelelő medelbe terelni, illetve gyógyítani.
Ez működik?
Én nem gondoltam volna, hogy működni fog, és meglepően jól működik. Én magam különben már előtte is használtam online előjegyzést, hozzám a betegek nagy része már saját magától foglalt időpontokra jött, de ott ugye a személyes konzultációm volt a hangsúlyos vizsgálaton. Jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen meglepő módon a betegek megtanultak kicsit felelősebben gondolkodni, tehát tényleg a fontosabb esetek jelennek meg a rendelésen, illetve a telefonon is a súlyosabbak jelentkeznek elsősorban, és hát kihasználjuk az internet adta lehetőségeket. Például több betegem selfie-t készít magáról, akár a bőréről, akár a torkáról, szájüregéről, elváltozásairól, és azt küldik át, és azt véleményezem.
Nekem nagyon tetszik például az, hogy online lehet receptet felírni, és az öcsémet meg engem rendszeresen dicsérnek, amikor megyünk a szüleink gyógyszereiért a gyógyszertárba, hogy visszük már a tajkártyát, minden nálunk, ki tudjuk nekik váltani, szóval ez is egy tök jó rendszer szerintem.
Igen, ezzel maximálisan egyetértek, szerencse, hogy erre fel volt készülve az ország, ugye ez egy már meglevő rendszer, aminek most a kihasználtsága nőtt meg.
Igen.
Így van, és valóban ez jól működik. Kellett hozzá az a könnyítés, hogy bárki kiválthassa a receptet, nem csak az, akinek felírták, ugye kellő időben meglépték, és ez tényleg jól működik.
Visszatérve a betegeidhez, volt már olyan, ha nem is volt igazoltan fertőzött, aki gyanúval ment hozzád, úgyhogy meg kéne őt vizsgálni, mert lehetséges, hogy elkapta?
Én megkülönböztetném azt, hogy milyen szempontból gyanús.
Aha.
Tehát ugye mi az orvosi szaknyelben most a gyanús fertőzésnek azt hívjuk, aki megfelel bizonyos kritériumrendszernek. Olyan tünete van, lázas körül nehéz végzése van, vagy olyan kontaktszemélye volt, aki igazoltan fertőzött, vagy külföldön volt az megelőző 14 napban, mielőtt a tüneteik kialakultak. Ez egy orvosi definíció a gyanúsra. Hát aztán van a köznapi gyanús eset, amikor így van, ebből jelentkeztek többen, hogy hőemelkedésem van, megfájdult a torkom, ja Istenem, vajon koronavírusos vagyok-e? Ebből nyilván volt. Az előző kategóriából, amikor mondjuk tesztet kellett volna elvégeztetni, az a saját praxisomban nem volt, az egyik hozzátartozónál, az egyik betegem hozzátartozónál segítettem ebben a rendszerben, aki nem az én betegem, de segítettem neki, hogy hogyan járjunk el, amikor valóban fennáll orvosilag is a gyanú, mit tegyünk ebben az esetben. Tehát ilyen volt.
Amikor valaki jön hozzád, hogy akár egy picit is gyanakszik arra, hogy ő elkaphatta, tegyük azt nem csak azért, mert külföldön járt, hanem mert különböző tüneteket észlel, akkor mik azok a lépések, amiket elvégzel, és mennyire mész biztosra abban, hogy akkor most tesztre kell küldeni, vagy nem?
Ugye a hatóság által kijelölt eljárásrend ezt elég pontosan tisztázva. Először is a legfontosabb szabály az, hogy nem szabad a rendelőbe megjelennie.
Aha.
Tehát telefonon vagy elektronikus úton e-mailen kell jelentkezni a betegnek, és ezt nálam be is tartják. Tehát akinek felső légúti panaszai vannak, azok ilyen csatornán jelentkeznek. Aztán van egy kritériumrendszer, ami szintén egy előre meghatározott, azokon a lépéseken megyünk végig, kikérdezem őket, és azok alapján tudjuk eldönteni, hogy a gyanús kategóriába beletartozik-e, és így legyen elrendelve a teszt, vagy nem.
Egy-két ilyen kérdést mondják, kérlek, kíváncsi vagyok. Ez például a légzésre utal?
Igen, van-e lázad, köhögsz-e, nehéz légzésed van-e, érintkeztél-e olyan személlyel, aki bizonyítottan koronavírus fertőzött, ha igen, akkor milyen volt ez a kontaktus, azt is részletezi az eljáráson. És hát ami manapság már kevésbé releváns, mert nem járunk ugye külföldön, de az elején a járványkitörésekor markáns kérdés volt, hogy járt-e az elmúlt 14 napban külföldön.
Ma Magyarországon, hogyha valaki koronavírus tesztet akar, akkor először a házi orvoshoz kell mennie, ugye? Te vagy az, aki elvileg beutalhatsz oda valakit, vagy ez hogy működik?
Megkülönböztetném azt, hogy milyen teszt készül. Már elindultak magánszolgáltatók, laborszolgáltatók, akik egyedi kérés alapján, akár te is, Ádi, hogy szeretnéd megnézni azt, hogy koronavírus fertőzött vagy-e, vagy átvészelted-e, egy gyors tesztből, egy újbegyből nyert vércsepp alapján, hasonlóan a terhességi tesztet, csak ott ugye vizetet használnak, megmondják azt, hogy van-e ellenanyag a szervezetedbe a koronavírus ellen.
Ez akár ilyen néhány perc?
Egy 10 perc alatt megvan.
Wow. Így
van.
Igen?
De nem ezt tekintjük az aranystandardnak, tehát a megfelelő járásmódnak. Ez másra lesz jó. Ez arra lesz jó, hogyha kimutatjuk vele, például, hogy valaki átvészelt egy fertőzést, mert akkor ellenanyagok maradnak a vérébe, és azt ragyogóan láthatjuk ebben a tesztet. Ma az aranystandard, tehát a kimutatásnak a letalonja, az a légúti mintavétel, ezt viszont már csak orvos rendelheti el. És így van, a háziorvosi szolgálatok rendelik ezt el, azon betegek számára, akik otthonukban vannak, mert a tüneteik. Ha valakinek súlyos tünete van, tehát nehéz légzéssel, magas láza van, vagy társbetegsége van, és ezért nem ajánlott otthon tartani, hanem intézetbe, kijelölt kórházakba irányítjuk, akkor pedig a kórházokban történik meg az a mintavétel és a tesztelés.
Uh-huh. És gondolom ez egy hosszabb idejű valami.
Ez körülbelül egy nap alatt van meg, és ilyenkor a vírusnak az egyik alkotó részét, még ez az örökít anyagát, a vírus RNS-ét, annak szakaszait mutatjuk ki. Uh-huh. Ennek a ez sokkal biztosabb teszt arra, hogy a légútakból kimutatható-e a vírus vagy nem.
Egy dolog nagyon érdekelt, sokat olvasok és hallok arról, hogyha valaki koronavírusos, vagy csak gyanúja merült fel, hogy az, de most tegyük fel, hogy valaki az, fertőzött, és mondjuk egyháztartásban él valakivel, aki nem, akkor mondjuk egy ilyen tényleges hétköznapi élet során, hogyha figyelnek erre, akkor tényleg kikerülhető az orvosilag, hogy mondjuk a másik ember megfertőződjön feltéve, hogy ugyanazt a fürdőszobát használják, ugyanazt a mosdót, ugyanabból a hűtőből táplálkoznak. Szerinted ez mennyire valószínű? Tudom, hogy itt nem lehet pontos számokat mondani, de hogy kíváncsi vagyok, hogy orvosilag ez így benne van, hogy mondjuk az A szobában meg a B szobában élő nem adja át egymásnak?
Igen, jól mondod. Tehát nyilván ez egy rizikó egyháztartásban élni abban, akinek mutatott fertőzés van, viszont a WHO például rendelkezésre bocsátott egy olyan kis anyagot, ami külön azoknak szól, akik egyháztartásban élnek fertőzött beteggel, hogy hogyan járjanak el, és hogyan minimalizálják ezt a kockázatot. Igen, fertőzőképes a vírus, azt látjuk sokkal jobban fertőzőképes, mint a másik vírus, ami hasonló tünetekkel jár, az influenza, amihez sokszor hasonlítják, tehát annál fertőzőképesebb, tehát egy személy több szemét betegít meg, mint az influenzánál, viszont természetesen ez kivéthető a megfelelő higiénés utasítások betartásával. Például a kollégá,
igen?
Egy nagyon érdekes kérdése, vagy egy példa ezzel kapcsolatban, az egyik házios kollégám, akinek sajnálatos módon elhúlt az édesanyja, és ő együtt lakott velük. Például ő kialakította már megelőzésképpen azt a rendszert, hogy akkor a házuk, hogy egy külön lakást alakított ki magának, és a feleségével így minimálisan érintkezik. Nem fertőzött ő még, de ha fertőzötté válna, akkor el tud vonulni úgy, hogy szinte teljesen szeparálja magát a saját feleségétől.
Meg egyébként, hogyha folyamatosan otthon kell lenni az embernek, akkor néha jó, hogyha van egy kis sarok, ahol el tud menni csendben, tehát máskor is praktikus lehet. Én erre használom itthon a kis hangszigetelt fülkémet, amiben felvételeket tudok csinálni, úgyhogy nem biztos, hogy rossz ez, csak nem akarnám ott tölteni a következő napokat, de egészségügyisként ez szerintem egy eléggé klasszó intézkedés, amit így meg lehet előrelépni, úgyhogy ez tetszik. A másik, ami nekem nagyon izgalmas, és erről is nagyon megoszlanak a vélemények, és talán a leghasznosabb lehet egy podcast hallgató számára, hogyha erről kap valami tényleg releváns szakmai véleményt, hogy mi a helyzet ezekkel a maszkokkal? Ha én kimegyek itthonról, vegyem fel? Kell?
Hát eltérő állásfoglalásokat olvasok én is. Az biztos, hogy nem árt. Tehát ezt kijelenthetjük, hogy ha az egészséges ember használja, akkor nyilván neki nem árt. Megfelelően kell gazdálkodni a meglevő erőforrásokkal. Ezt minden szakmai szervezet elmondja, és ebben egyet tudok érteni. Tehát, ha nincs elegendő maszk, akkor a legfontosabb, hogy az viselje, aki fertőzött, vagy fertőzés gyanús. Tehát akinek légúti tünetei vannak, köhög, hőemelkedése van, lázas, az viselje a maszkot. Természetesen, hogyha kimutatott koronavírus fertőzött, és mondjuk egy háztartásban kell élni a többiekkel, akkor ő viselje. Tehát ő a prioritás, ő mindenképpen viselje, ő az első vonal, aki viselje. A második vonal az egészségügyi dolgozók, akiknek jutnia kell masznak. Én azt látom, hogy a járvány kitörésekkor volt egy pánikfelvásárlás maszk ügyében is. Ekkor valóban nálunk is nehézséget okozott a beszerzése, de pont a héten beszélgettünk kollégákkal, hogy most már újra ott van a boltokban, és elérhető a maszk. Tehát ha elérhető, akkor én azt gondolom, hogy nem követünk el hibát, hogyha viseljük a maszkot.
Te, amikor nem praktizálsz, hanem csak az utcán sétálsz mondjuk, akkor inkább felveszel ilyet, vagy inkább nem?
Ha nem érintkezek emberekkel, nem veszem fel jelen pillanatban én. Nem érzem azt, hogy az akkora rizikófokozódás lenne Tehát nem hiszem, hogy az akkora előnnyel járna, hogyha használnám úgy a maszkot, hogyha nincs a közelemben senki.
Világos. Még egy nagyon fontos dolog előttem van, itt most el szeretnék kerülni mindenféle politikai, meg intézkedéstechnikai dolgot, inkább az érdekel engem, hogy szerinted egy ilyen nagyobb vírus esetén, egy ilyen nagyobb fertőzés esetén elkerülhető, akár a jelenleg alkalmazott módszerekkel, akár bárhogy az a bizonyos tömeges megbetegedés, amiről beszélnek? Vagy ez maximum odázható, és mindenképpen át fog Magyarország is esni ezen? Nyilván csak tippel ilyenkor az ember, de kíváncsi vagyok, biztos vagyok benne, hogy vizsgáltál már hasonló eseteket.
Igen, én azt gondoltam a járvány kitörésekor, amikor, és arról beszélek, amikor Európában kitört. Amikor Olaszországban kitört, én azt gondoltam, hogy néhány hetünk van, és nálunk is hasonló állapotok uralkodnak majd, tehát hogy rengeteg beteg lesz, az ellátórendszert megterheli. De nem így történt, hanem abszolút kordában van tartva a sürgősségi osztályaink és intenzív osztályaink. A mai napon várják a betegeket, szinte üresen, tehát nagyon kevés a beteg. Én azt gondolom, hogy eddig ezek az intézkedésekkel gyönyörűen sikerült kordában tartani ezt. Az a kérdés, hogy ezeket az intézkedéseket meddig lehet és meddig érdemes fenntartani, azt gondolom, hogy elég időt kapott az ország ahhoz, hogy felkészüljön. Én azt gondolom, hogy ennél jobban felkészülni már nincs hova. Tehát tényleg üresen várják a kórházak a betegeket, megfelelő légeztetőgép számról beszélnek, amit én nem tudom megítélni, hogy ez elég lesz-e, de azt gondolom, hogy igen. Tehát én azt gondolom, hogy ha ki is tör a járvány, és több beteg lesz, erre már felkészültünk előre.
Az utolsó kérdés, amit mindenképpen fel akartam neked tenni, hogyha mondjuk az ember orvoshoz fordulna, elmenne hozzád egy átlagos időszakban, akkor most egy ilyen időszakban ezt négyszer gondolja meg? Tehát veszélyesebb bemenni egy kórházba, veszélyesebb bemenni egy olyan helyre, ahol előfordulhat az, hogy más betegektől elkapja az ember? Vagy ha gyanú van és házi orvoshoz menne valaki, akkor inkább menjen el, mert semmi gond ezzel.
Nagyon fontos az, hogyha ha tüneteket észlelünk magunkon, és azok akár felső légútonak is koronavírusra gyanúsak, akár nem, egy szimpla hasfájás, ami nem múlik, vagy egy nagyon erős fejfájás, ne adj Isten, zsibbadás, mozgászavar, akkor jelentkezünk az orvosnál. Tehát én arra biztatnék mindenkit, hogyha tünetei vannak, és máskor is elmenne orvoshoz ezekkel a tünetekkel, akkor most ne fogja vissza magát, és ne maradjon otthon attól félve, esetleg elkapja a koronavírust kórházban. Megfelelően szeparálva lesznek az utak, már megvannak koronavírusos beteget. Máshol fognak vizsgálni, máshol fognak ellátni. Tehát, hogyha tünetünk van, nyugodtan forduljunk akár háziorvosunkhoz, akár sürgősségi osztályra. Természetesen ez megalapozott tünet legyen. Tehát ne az első fejfájásnál rohanjunk. Hozzátéve azt is, hogy használjuk a háziorvosunk felé továbbra is a telefont és az elektronikus csatornákat.
És hogyha koronavírus veszélye áll fenn, vagy annak gyanúja, akkor lehet telefonálni a háziorvoshoz. Nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik egyébként, de ilyenkor gyakrabban veszed fel a telefont?
Extra telefonszámot állítottam be ebben a járványos időszakban. Így van, egy mobiltelefonszámot a honlapomra ki is tettem, ahol elérhetnek a betegek, nyilván munkaidőben.
Többet csörög?
És ezt használják is. Ó, rengeteget csörög, igen, rengeteget csörög, de ez így jól van. Tehát tudjuk differenciálni azokat a tüneteket, amiket el tudunk látni távkonzultációban, illetve azokat a lehetséges betegeket, akik pedig komolyabb tünettel bírnak, őket pedig behívjuk előzetesen egyeztetett időpontba, és úgy látjuk el őket. Tehát szerintem jól működik a rendszer.
Köszönöm neked ezt az exkluzív időt. Van valami, amit én kihagytam, és orvosi oldalról fontos lenne még így elmondani?
Hát nem gondolom. Szerintem úgy körbejártuk.
Rendben. Nagyon szépen köszönöm, Kóté Károly Karesszal beszélgettem, aki házi orvos.
Mit
lépnél? Most pedig folytatjuk egy rendkívül izgalmas kulissza interjúval. A következő beszélgető partnerem az anonimitását kérte, ezt természetesen tiszteletben tartjuk. A vonal túlvégén a rendőrség munkatársa, a rendőrség egyik dolgozója. Szia, üdvözöllek a Mit lépnélben.
Szerbusz! Jó napot kívánok mindenkinek!
Nos, hát vágjunk bele egy picit ebbe a beszélgetésbe olyan oldalról, hogy mi a helyzet nálatok. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy többen keresnek-e ilyenkor, vagy kevesebben, egy átlagos rendőrnek több munkája van ebben az időszakban, vagy kevesebb?
Én azt gondolom, hogy minden rendőrkollégának több munkája lett, ugyanis az alapvető rendőri feladatok mellé még elég sok mindent odasoroltak, amit a mi hatáskörünkbe tettek. Tehát például, hogyha egy személy megfertőződik, és kontaktkutatást kell végezni, magyarán fel kell deríteni azt, hogy kikkel tartott kapcsolatot, kikkel volt szorosabban együtt, azt a rendőrhatóság végzi. Tehát ez már alapvetően plusz egy feladat. Alapvetően ugye a rendőrség hatáskörébe utalták azt is, hogy ők ellenőrzik azt, hogy aki karanténban van, az a karantén szabályokat betartja-e, ergo otthon tartózkodik-e vagy nem. Tehát ez plusz még egy olyan feladat, ami a rendőrség hatáskörébe lett utalva. Ez csak egy pár olyan dolog, ami ezzel a helyzettel kapcsolatban adódik.
Ez azt jelenti, hogy például a központ kiosztja, hogy kikre kell az adott rendőrnek odafigyelnie, és akkor ő rajtaütésszerűen oda megy, bekopog, megkérdezi, vagy van erre valami
ez
rendszer?
Úgy néz ki, hogy ugye kapitányságokon minden kapitányság tisztában van vele, hogy az ő területén mely személyek vannak karanténban, illetve kik azok, akik eleve nem csak karanténban vannak, hanem fertőzöttek is. Ugye a kettő között különbség van. Ha valaki a karantén szabályokat szegi meg, akkor az csak egy szabálysértési eljárást von maga után, ami figyelmeztetéstől helyszínbérsőlagolástól keresztül nagyon komoly pénzbüntetésig terjedhet. Viszont ha valaki már igazoltan fertőzöttként szedi meg a karantén szabályokat, az már bűncselekményt követel, és annak büntetői következményei vannak. Ezt minden kapitányság tudja, hogy az ő területén hány ilyen személlyel rendelkezik, kik vannak karanténban, és kik fertőzöttek, és ezeket ők tulajdonképpen valóban adhok jelleggel ellenőrzik. Illetve, hogyha bejelentés érkezik, hogy mondjuk szomszédasszony látja, hogy ki jár a karanténosa a karanténtiltás ellenére, akkor a kollégák természetesen megpróbálják ezt azonnal ellenőrizni, hogy valóban így van-e, és megpróbálják földeríteni, hogy hol az illető, és minél hamarabb megszüntetni ezt a negatív dolgot.
Hogyha valaki így kijön, és azt mondja rendőrként, hogy én lehet, hogy megfertőzöttem, ő akkor el is küld engem valamilyen vizsgálatra? Tehát, hogyha én egy ilyen lenyomozott valaki vagyok, akkor mi van? Vagy rám zárja az ajtót?
Egyelőre nem, ez úgy van, hogy felkutatják, hogy kikkel volt kapcsolata, ezt beküldik az egészségügyi intézményekhez, akik fölmérik azt, hogy sok kérdést tesznek fel a kollégáim, ezek ilyen összeállított űrlap, és az alapján fölmérik a kockázati tényezőket. Abban, de az űrlapon például szerepel olyan kérdés is, hogy van-e valamilyen tünete, vagy bármi ilyesmi. És akkor, ha nincsen, akkor nem biztos, hogy karanténban kell vonulni, mert ugye attól függ, hogy mennyi időt töltök, tehát nagyon sok minden. Tehát ez az a lényeg, hogy csak fölmérik ilyenkor, hogy kivel találkozott, és mekkora veszélyt jelent ez a társadalom többi tagjára.
No, ez jó hír.
Arra személyre is, akivel beszélgetett. Tehát ez nem jelent azt, hogy rögtön karanténba kell vonulni. De mondjuk, hogyha valaki a srácokkal lejár a térre, és ott az egyik beteg lesz, és de ők elég sok időt töltöttek együtt, akkor ott azért sanszos az, hogy ott azt fogják mondani, hogy hát akkor két hét karantén, és akkor lássuk meg, hogy mi lesz.
Az egyik jó barátom a feleségével és a babájával elment egy ilyen kisebb egészségügyi sétára, és leraktak egy pokrócot, hogy a baba egy kicsit tudjon mozgolódni, és oda ment hozzájuk egy rendőr, és közölte velük, hogy semmi baj azzal, hogy sétálnak, de hogy vegyék fel a pokrócot, és legyenek szívesek menni tovább, mert hogy a folyamatos mozgás az, amit engedélyeznek, és az szabad, megállni nem szabad, mert hogy az már akár pikniknek minősülhet. Szóval egy kicsit viccesen hangzik az, hogy ez pikniknek minősülhet, de valahol meg nagyon szimpatikus volt nekik az, ahogyan a rendőr kezelte a helyzetet. Mennyire van ez ilyen egyéni belátásra bízva, és mennyire múlik azon, hogy a rendőr mondjuk érzelmileg intelligens és normálisan fogalmaz?
Igazából ugye majdnem taxatíven sorolja fel a 71/2020-as kormányrendelet, azt, hogy mely esetekben hagyhatjuk el az otthonunkat. Ez a kijárási nem tilalom, hanem
korlátozás.
Kijárási korlátozás, igen, köszönöm. Tehát, hogy és ebben valóban benne van az, hogy ugyan levegőzhet, tehát ez nem kiránda, ez valóban nem piknik. Tehát az valóban, hogy sétálsz. Mert ez, hogy most ide leülünk, oda leülünk, ez magában mondhatja azt, hogy ha én leülhetek ide, akkor leülhet tőlem mondjuk egy méterre, még valaki, vagy másfél méterre. Na most egy idő után nagyon jól tudjuk, hogy ez már nem másfél méter lesz, hanem kevesebb. Tehát, hogy eleve a csoportosulást próbálják megszüntetni, vagy megakadályozni, hogy egyáltalán létrejöjjön a kollégák, hogy ne kelljen senkit szankcionálni. Mindenki próbálnak figyelmeztetni. Természetesen minden oldalon vannak mindenféle emberek. Minden oldalon vannak túlhajszolt, ideges, feszült, fáradt emberek. És minden oldalon vannak olyanok is, akik kicsit rutinosabbak, lazábban tudják kezelni ezeket a dolgokat, vagy jobb empátiás készséggel rendelkeznek. Tehát ez igazából nincs konkrétan megmondva, hogy ki mit, hogy intézkedjen, valóban rá van bízva, de én mindig azt szoktam mondani, hogy hangadja a zenét, amilyen az agyisten, olyan a fogadjisten. Tehát én azt gondolom, hogy ha mi nem állunk neki herciáskodni, hanem normálisan reagálunk egy-egy ilyen szituációra, akkor valószínűleg a rendőr is másként, tehát normálisan fog hozzáállni a helyzethez. Hát még annyit elmondanék, hogy a helyzetre vonatkozóan, hogy mennek ezek a jópofa Facebookon is ezek a karanténos poénok, meg ez a megállít a rendőr, akkor kiteszem, hogy hát fertőzött vagyok. Én ott írtam az egyik alá, hogy hát ez nem poén, mert hogy onnantól kezdve, ha én fertőzött vagyok, akkor nekem megvan, hogy hol kell lennem, és ha én ezt egy autóba felmutatom, akkor már kapásabb bűncselekményt követtem el.
Hát igen, meg
tehát, ezek a... Ez nem játék.
Ezek az okos újságírói kérdések is, ami például pont az operatív törzs egyik gyűlésén merült fel, és én néztem nagyon, hogy hogy lehet ilyet megkérdezni, hogy tudod, amikor ingyenessé lett téve a parkolás, valaki megkérdezte, igen, hogy igen. Azzal, hogy most ingyenessé lett téve a parkolás, azzal azt is kimondták, vagy ez azt is jelenti, hogy én tilosban is megállhatok ingyen? Nem. Tehát, hogy az emberek nem. Tényleg elkezdenek szanaszéjjel gondolkodni. Viszont van valami, amit én nagyon szerettem volna vele tisztázni, mert ez a hallgatóinkat érdekli, és én monitorozom, hogy mik azok a kérdések, amiket fel kell tennem, amit lépni a közösségének a nevében. Hogyha lemegyünk sétálni, akkor mindenképpen vigyünk magunkkal személyi igazolványt. Nem tudom, hogy ez egyébként is így van-e, hogy bármikor igazoltathatnak, de ha én elmegyek futni, most még inkább legyen nálam igazolvány?
Alapvetően elvileg előírja a törvény, hogy te bármikor tud igazolni magad, a személyazonosságodat.
De ez nem elég, hogy itt lakom 500 méterre?
Alapesetben el szoktál fogadni ezt az itt lakom 500 méterre, és akkor mondjuk esetleg, hogyha olyan a szituáció, akkor a kolléga elkísér, és akkor ott tudod igazolni magad. Gyakorlatilag elvileg valóban mindig kellene nálunk lenni. Nagyon sokat lazult ez az egész igazoltatásos történet. Én annó, amikor nagyon-nagyon régen még a századfordulón én felszereltem, akkor bizony, ha valakinél nem volt igazolvány, akkor olyan simán előállítottuk minden szó nélkül, hogy csak úgy csörgött. Ma már sok ugye a technika fejlődése kapcsán is a kollégáknál vannak olyan készülékek, amiben akár fényképet tudnak ellenőrizni, tehát hogy az a bediktált adatok valósak-e, központi rendszeren keresztül tudnak rögtön a nyilvántartóba belépni. Tehát azért nagyon sokat fejlődött a rendőrség technikailag is ezen a téren. Tehát elvileg nem, de én azt javaslom, hogy ha mondjuk nagyobb sétára megyünk, mindenképpen legyen nálunk igazolvány. Ez nem feltétlenül a rendőr miatt kell, de történhet bármi. Elüthet a vasaló, villamos és bármi.
Világos.
Úgyhogy innentől kezdve sokkal jobb, hogyha tudjuk, hogy ki az, akinek a rokonait, vagy barátait, vagy azt keresni kell hozzátartozót, és nem feltétlenül azért, mert mondjuk sétált egy kört a ház körül, és akkor a rendőr meg fog állítani. Egyébként a rendőr bármikor igazoltathat, mert jogosult rá, de jelen pillanatban ráadásul az országos rendőrfőkapitány elrendelte azt, hogy fokozott ellenőrzés van, tehát magyarán bárkit bármilyen bármikor megállíthatnak.
Egy másik kérdés, ami felmerült sokakban, hogy az, hogy erre most jobban koncentrál a rendőrség, az jelenti-e azt, hogy más dolgokra kevesebb figyelem fordul?
Nem. Nem. Ezt cáfolom.
Értek itt a trafipaxozást?
Minden feladatát ugyanúgy próbálja megállni. Az, hogy erőn felül mi az, ami megy, és mi az, ami nem, erről nem tudok nyilatkozni, nem is tisztem. De nem.
Nem. Okay.
Mindenki ugyanazt a feladatot. Ami a feladata, azt mindenki ellátja.
És még egy kérdés merült fel, hogy mennyire terhelte meg a rendőrséget az, amikor bevezették, hogy ki, mikor és hogyan járhat boltba. Mert hogy akkoriban volt egy ilyen, hogy lehet, hogy nehéz lesz, és én mintha úgy láttam volna egyébként, hogy az emberek elég jól kezelték ezt, hogy például délelőtt az idősek vásárolhatnak 9-től délig.
Én azt gondolom, hogy ez alapvetően nem, hála Istennek nem kellett a rendőrségnek ebbe beleavatkoznia. Az áruházak nagyon ügyesen megoldották, saját dolgozók közül állítottak oda személyzetet, és ők, ha ki mondjuk gyanúsan, esetleg nem az a korosztályhoz tartozik, akkor nagyon udvariasan megállítják, és megkérdezik, hány éves legyen kedves. Ha nagyon nekiállott paprikással válaszolgatni, akkor esetleg rendőrt hívnak, hogyha problémám, de ez elenyésző, hála Istennek nem. Ezt az emberek elég rugalmasan kezdték el kezelni szerintem.
Amúgy ez most nekem jutott eszembe, hogy vajon kimutatható-e, vagy kimutatható lesz-e az, hogy mivel mindenki otthon van, kevesebb a betörés, esetleg több az autófeltörés, nem tudom, csak hogy lehet, hogy lesznek majd ilyen eredmények is.
Elképzelhetőnek tartom, mert a statisztikát azt ugyanúgy gyűjtik minden nap a kollégák, tehát vezetve van természetesen. Valóban a betörések száma biztos, hogy valamennyire visszaesett, mert tulajdonképpen mindig foglaltak a lakások. Tehát valaki mindig van otthon, tehát hát amire igazából most érdemes lenne most már fölhívni az emberek figyelmét, hogy ahogy kezdődik a jó idő, most már kezdődik egyre melegebbek lenni, hogy ablakot, ajtót nyitva hagyunk úgy, hogy közben fönt tévézünk az emeleten, vagy fönt alszunk az emeleten, főleg kertes házaknál szokott ebből probléma lenni, és itt most a besúranásokra gondolok, bemásznak az ablakon, benyitnak az ajtón, amit látnak, visznek, táskát, kulcsot, kocsikulcsot, laptopot, telefont, tehát
erre oda
bármit,
kell figyelni.
Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Továbbra is él az, hogy az autóban ne hagyjunk semmit szem elől. Utazunk esetleg kamionosok vagy teherautósofőrök, parkolóba éjszaka meg kell állnia, ne hagyja elől a tárcát. Hiába alszik ott a gépjárműben, betörik az ablakot, kiemelik a tárcát, mire kinyitná a szemét, addigra már sehol nincsenek. Alapvetően a kocsikban ne tartsunk semmit. Hozzá kell tennem, hogy a értéknek számít most a kész fertőtlenítő is, ugye, mert elég nehézkes a beszerzése. Úgyhogy én...
Élesztő, WC-papír, liszt és kézfertőtlenítő, igen.
Igen, hogy ezeket sem hagyjuk láthatóan a gépkocsi, mert akár még csak egy jó pofa buliból is valaki esetleg betörheti ért a szélvédőnket. Ezekre kell nagyon figyelni. Figyelni kell még arra, hogy ami nagyon fontos, a csalók azok nagyon-nagyon okosak. Tehát ők mindjárt, ahogy olyan szituáció adódik, mindjárt mindent megpróbálnak. Az önkormányzatok senkit nem küldenek ki, hogy feltöltsék a lakásokat. Senkit nem küldenek ki, hogy teszteljék az embereket. Amennyiben valaki megjelenik, hogy az önkormányzat küldte ilyen takarításos történettel, és hogyha amennyiben nem akarjuk beengedni, akkor 30 000 forintra fogják büntetni, azonnal abban a pillanatban csukják az ajtót és hívják a rendőrséget a 112-es számon. Ezek csalók, és próbálnak emberek több pénzt kicsalni. Az unokázós visszaesett, az unokázós csalások, de még mindig dívik, és még mindig van sajnos, aki elhiszi, hogy ez a szokásos, hogy baleset történt, pénzre van szükségem, koronavírusos, számosan volt olyan történet is, hogy koronavírusos lett, és hogy pénzre van szüksége az orvosi ellátáshoz, és nagyon komoly pénzösszeget a kisöregek odaadnak, és van, hogy csak több nap múlva derül ki, hogy csalás áldozatai lettek. Hát alapvetően ne nyissunk ajtót idegeneknek, csak biztonsági láncon keresztül. Ne pénzt senkinek ne adjunk oda. Tehát én nem is értem, hogy vadidegen embernek hogy lehet odaadni akár több millió forintot.
Igen, és nyilván
családomban is az ember meggondolja.
Bejön az a téma is, amit a múltkor mondtam, hogy itt igazából én a szomszédaimnak felajánlottam, hogy szívesen bevásárlok nekik, hogyha szeretnék, hogy nyilván ezt is olyanra bízzuk, akit ismerünk meg, akiről van már valamennyi véleményünk, tehát ne olyanra, aki csak bekopog, hogy ne, én most bevásárolnék, és adjon pénzt, és hozom. Tehát, hogy azért nyilván ezekre is oda kell figyelni.
Igen, sajnos el kell ezeket mondani, mert igazából én erre szoktam azt mondani, hogy mindenki magából indul ki. A jó hiszemű ember nem is feltételezi azt, hogy ilyennel próbálkozik valaki.
Igen.
És ezért van az, hogy általában nagy rész azért az idősebb korosztály, tehát papának, mamának hívjuk fel a figyelmét arra, hogy ha bármi baj történik, a másik, ha rendőrségre hivatkoznak, a rendőröknek az igazolványukon kívül van még egy jelvényük. És azon a jelvényen van 5 szám. Nem az van beleírva, hogy polisz, meg polgárőr, meg nem tudom micsoda, meg rendőrség, hanem egy jó szám van beleírva, ez a szám, ami azonosítja. Tehát mindenképpen, mielőtt mondjuk a rendőrt is beengednénk lakásba, győződjünk meg róla. Ha bármikor felmerül az, hogy csaló az illető, vagy nem rendőr, vagy nem villanyszámla leolvasó, vagy villanyóra leolvasó, akkor nyugodtan bátran hívjuk a 112-t, ugyanis a jelvényszám alapján, vagy név alapján azonnal nyilvántartásban ki tudják nézni a kollégák, hogy valóban mondjuk például kontaktkutatók próbálnak felvenni velünk kapcsolatot, mert valaki olyannal beszéltünk, akivel nem kellett volna, mert megbetegedett, vagy pedig csak egy csalóról van szó.
Ez roppantul hasznos információ, és köszönöm. Még egy dolog van, ami engem nagyon érdekel, hogyha úgy alakulna, hogy a kijárási korlátozásból tilalom lesz, akkor az arra való felkészítés akkor történik, amikor ezt bejelentik, vagy van-e már erre valami terv? Mennyire van erre akár most felkészülve a rendőrség?
Erre nem tisztem válaszolni. Erre nagyon komoly szakemberek azok, akik gondolom készülnek, és más országokban bevezetett tek alapján próbálnak terveket kidolgozni rá. Nálam sokkal okosabb és sokkal magasabban ülő emberek, úgyhogy erre én nem tudok korrekt választani, és nem is szeretnék találkozásokba bocsátkozni.
Viszont azt elmondhatjuk, hogy a rendőrség helytáll, és lehet, hogy valakinek most rendőrként keményebb a munkája, vagy többet kell dolgoznia, viszont biztonságban vagyunk, ugye?
Mindig biztonságban vagyunk. Én azt gondolom, a kollégáim helytállnak minden területen. Néha picit lassabban sikerül odaérniük egy-két helyre, ez előfordul, türelmüket kérjük az állampolgároknak, mert azért megsűrűsödtek a feladatok, viszont nagyon jó érzést tölti el a srácokat, hogy elég sok pozitív visszajelzést kapnak az utóbbi időben az állampolgárok részéről, akár a tapsokban, amikor föltelik egy rendőrautó, vagy amikor megerősítik bennük azt, hogy fontos az, amit tesznek, mert a legtöbb kollégám ezért dolgozik, és ezért lett ebből.
Ezt jó hallani. És ami nekem egy nagyon nagy tanulság, hogyha egyszer csak bekopognak, hogy azt mondják, hogy valakivel találkoztam, és gyanús, hogy esetleg engem is megfertőzhetett, akkor nyugodtan kérjem, hogy mutassák meg a jelvényt, nézem ezt az 5 számot, ha kétkedek vagy kételkedek, akkor nyugodtan telefonáljak. Ezek mind-mind jó infok voltak, 112 ez a lényeg, ugye?
A 112 ez a lényeg. Megszűnt már, tehát nagyon sokan még rutinból hívják a kereti kapitányságot, vagy a területleg értékes kapitányságokat, már ők nem tudnak segíteni. Most már 7 éve bevezették a központi ügyeleti rendszert, és a 112-n keresztül lehet tűzoltót, mentőt és rendőrt hívni.
Nagyon szépen köszönöm, a rendőrség munkatársával, a rendőrség dolgozójával beszélgettem itt, amit lépnél be.
Mindenkinek jó egészséget kívánok, és vigyázzanak magukra.
Mit lépnél? A megoldások nyomában.
A vonal végén Szakács Feri, a Kút Doki, a Budaörsi Benzinkút munkatársa. Szia Feri!
Sziasztok, mindenki tudja.
Egy mondatban elmondom, azért lett Kút Doki, mert egyszer talán az első beszélgetéseink környékén én egy rádióból hívtam őt fel volt írva egy papírra a következő óra vendége, doktor valaki volt, és én hívtam Ferit, és véletlenül egybe mondtam a nevét a doktorral, és akkor azóta ő a Kút Doki. No, mi a helyzet nálatok a benzinkúton? Ugyanúgy működtök-e, mint egyébként, vagy nagyon jelentősen visszaesett a forgalom?
Ugyanúgy működünk, mint eddig.
a nyitvatartásunk egy kicsit rövidült, a forgalmunk is egy kicsit kevesebb.
Mit jelent az, hogy ugyanúgy? Tehát nincsenek ilyen biztonsági intézkedések, hogy nem tudom, mostantól csak gumikesztyűben, meg maszkban lehet benzint árulni, vagy történt valami változás is az eddigiekhez képest?
Maszkot, hogyha fel akarunk tenni, persze hozhatunk, van maszkunk, van kesztyünk, minden van, a shopunkban nem jöhet be csak két ember, úgyhogy ilyen intézkedések vannak nálunk.
Rohamosan csökkennek a benzinárak. Nálatok most hol áll jelenleg azon a bizonyos totemoszlopon az a két szám, ami mindenkit érdekel?
Hát nálunk is rohamosan csökken, természetesen az ára. A 95-ös ára 270, a dízel ára pedig 313, ami most jelenleg.
Nagyon érdekes. Utoljára még a Kispolszkinba tankoltam ilyen árak környékén, tehát ez eléggé durva és eléggé sokkoló nekem, gondolom nektek még inkább, de hogyan érint ez egy benzinkutat? Veszélyeztet ezt titeket?
Igazán nem, tehát kevesebbet jönnek tankolni, de több mennyiséget tankolnak, mivel olcsó.
És ez mit jelent, hogy kevesebbet jönnek? Te azért nagyjából ismered a törzsvásárlói körötöket, ez még a klasszikus benzinkút, ahol segítitek a tankolást. Nagyjából feleződött, vagy ugyanazok az arcok jönnek, csak ritkábban? Mit tapasztalsz a vendégkörön?
Hát a forgalom az azért feleződött, hisz most ugye fönnáll a koronavírus vészhelyzet van, úgyhogy kevesebbet is mennek az emberek, hiába tankolja te az autót, nem használja. Hát most nem is tudja használni, ezért megmarad neki elég sokáig.
Sok mindent olvasgatok, és nem tudom, hogy ennek mi az igazság alapja és mi a pletyka faktora, de ilyen cikkekkel találkozik mostanában szembe az ember, hogy manapság már olyan a benzin, hogy ez képes megromlani, és nem is olyan hosszú idő alatt, tehát hogyha megtankolja az ember az autóját, és csak úgy áll benne, azzal lehet, hogy nem tesz jót. Ez igaz szerinted?
Szerintem ez nem teljesen igaz, hogy az ember egy-két egyszerűen az autójába az üzemanyag, semmi baja nem lesz, hogy tudja használni. Ez inkább a hidegebb időszakban jellemző, hogy esetleg a benzinbe kocsinásokkal.
Mert mégis mennyi idő alatt romlik meg egy ilyen? Tehát, hogy én most fogom és megtöltöm a kádat, mert rohadt jó áron van a benzin, és nem fürdök pár napig, úgyse találkozom emberekkel, akkor mennyi ideig tudom tárolni?
Én nem tudok neked segíteni. Ezért szerintem egy több hónapos nem használ. Tehát több hónapig nem kell használni az üzemanyagot ahhoz, hogy valami történjen vele. Ami esetleg nem mondja. Alkatrészekbe tehet egyébként tehát, mert az alkoholtartalom miatt már lepusztolja belül a tisztokat. Például vegyünk egy ilyen egyszerű fűnyíróba, benne hagyod az őszi benzin, és tavasszal nem tud beindítani a fűnyírót.
Látsz olyan jóslatokat, vagy mondanak nektek olyanokat, hogy nagyjából meddig csökkelhet ez még, vagy ez teljesen fekete pakli, és nem tudod, milyen lapok vannak benne?
Hát a benzinára az elég szépen csökkent, a gázolai nem annyira, hogy most csökkentették. Hát szerintem ez csökken, de nem tud egy bizonyos szint alá csökkenni szerintem.
Amúgy szerinted, hogyha egyszer ennek az egésznek vége, akkor ez fokozatosan fog visszaemelkedni, vagy várható az, hogy hirtelen egy baromi nagyot ugrik majd fölfele minden?
Szerintem fokozatosan kis mértékben fog. Tehát fokozatosan fog emelkedni, de nem nagy léptékben.
Hallottál arról, hogy Amerikában már ilyen negatív áron zárják az olajat? Én ilyeneket olvasgattam, hogy mínusz 37 dollár, mert hogy egészen egyszerűen senki nem vásárolja fel, és drága szállítani, és mínusz költségek vannak rajta. Ezt hallottad?
Hallottam, ez tegnap történt, de mára már visszaállt a 40 dollár fölötti ár.
Ennyi? Ekkorát ugrott? Azt a mindenit?
Hát igen. Hát 40 dollár fölé emelkedett pár centtel, de nincs negatívba.
Aha, és akkor Magyarországon nincsenek olyan belső információk, hogy most akkor bajban vagyunk, nálunk is esetleg ingyen lesz a benzin, vagy fizetnek, hogyha tankolok, tehát akkor gondolom, hogy ez itt nem.
Bejössz Ádám tankolni, te fizetsz nekem, hogy tankolhatlak, úgyhogy nem lesz ilyen. Mi nem hallottam, hogy ez így esélyben lenne az üzemanyag ellátásunk.
Jól van. Akkor még egy utolsó kérdés. Javasolsz-e valamit a hallgatóinknak, hogy mikor, hogyan érdemes tankolni, tehát mit tudom én, várjunk még jövő hétig, vagy tankoljuk csak félig az autót, mert kevesebbet megyünk. Van-e bármi olyan tipp, amit érdemes ilyenkor megfogadni?
Hát olyan tippem van, hogy hallgatjuk el a médiát, hogy mindig benne van keddenként a médiában, hogy csökkene vagy emelkedik. Ha emelkedik, akkor jönni kell, ha csökken, akkor várni kell.
Szakács Ferivel beszélgettem, a Budaörsi Benzinkút munkatársával. Köszönöm, Kuddoki.
Szívesen, sziasztok.
Mit lépnél?
A vonalban Cservák Gergő, a Budapesti Charles Hotel értékesítési igazgatója. Hello, szia!
Szia, Ádám! Köszöntöm a hallgatókat is.
Nos, hát a ti területetek az abszolút olyan, hogy a koronavírus elég erősen meggyopálta a résztvevőket. Ti ebből mit éreztek? Hogy élitek meg ezt a néhány eddig hetet, talán hónapot?
Igen, hát egyrészt bízunk benne, hogy hamarosan talán esetleg vége lehet. Másrészt hát tragikus a helyzet a magyar szállodák körében. Gyakorlatilag a márciusi bonyodalmak kialakulását követően pár nap leforgása alatt szinte a nullára esett vissza a szállodáknak a forgalma. Ugye ez akkor élesedett ki igazán, amikor a határzárt is bevezették, úgyhogy azóta gyakorlatilag minimális számú vendég van a szállodákban. Ettől egy-két eléggé specifikus vendégkörű szálloda tér csak el, de ott is drámai visszaeséseket tapasztaltak a kollégák.
Ugye ezt többször elmeséltem, hogy majdnem összeházasodtam, illetve polgári már volt, az igazi az még nem, és ugye hát a nászatunk is le volt foglalva. Felhívtam a szállodát még rögtön az egész legelején, amikor még úgy általában nyitva voltak a dolgok, és azt mondták, hogy természetesen megtehetem, és semmi gond azzal, hogy odébb rakják nekem ingyen a szobafoglalást, sőt, ugyanazon az áron kapom majd meg, egyelőre egy ilyen 3 hónapos halasztás van rajta. Ez átlagos gyakorlat, vagy kedvesek voltak velem? Mit csinál ilyenkor egy szálloda, hogyha valakinek mondjuk volt foglalása, esetleg ki is fizette már?
Igen, ez nagyon sokrétű kérdés. Ugye itt fontos megkülönböztetni azt, hogy milyen lemondási kondíciói voltak annak a foglalásnak. Vannak ugye olyan rugalmas csomagok, amik még akár az érkezés napján is lemondhatóak, illetve vannak olyan kedvezményes díjszabású csomagok, amik már a későbbiekben nem lennének módosíthatóak vagy lemondhatóak. Most ez a helyzet, amiben vagyunk jelenleg, ez jogilag viszmajornak minősül. Tehát jogilag most a legtermészetesebb az, hogy a szállodák ebben az időszakban még a legszigorúbb lemondási feltételű csomagjaikat is kénytelenek lennének visszatéríteni a befizetett összegeket a vendégeik számára. Minden szálloda máshogy próbál meg ügyeskedni természetesen, és ezt most nem rossz értelemben mondom, hogy ezeknek a vállalkozásoknak ez a bevétel kiesés most gyakorlatilag a létezésébe kerülhet, úgyhogy mi is például azt a példát követjük, hogy ezekben az esetekben, még hogyha tudjuk is, hogy a vége az lesz, hogy esetleg vissza kell térítenünk a vendégeknek ezeket a befizetett összegeket, megpróbáljuk esetleg afelé terelni a vendéget, hogy inkább egy későbbi tartózkodása során használja fel nálunk ezeket az összegeket, hogyha mondjuk amúgy is tervezi meglátogatni a desztinációnkat, a szállodánkat, akkor ahelyett, hogy lemondaná az áprilisi, májusi foglalását, inkább halassza el, tegyük át egy későbbi időpontra. Hát ugye ez elég szűkös, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz 3 hónap múlva. Itt egyrészt piaci elemzők is, másrészt virológiai szakemberek is ellentétes információkat közölnek, nem tudjuk, hogy fog kinézni a nyár.
Igen.
Lehet, hogy itt majd további halasztásra is szükség lehet.
Illetve az is érdekes, hogy hányan fognak feltorlódni. Tehát akkor lesz-e szabad szoba?
Hát ettől nem félünk sajnos.
Nem?
Ettől nem nagyon félünk sajnos. Azt sejtjük, hogy elég lassan fog magához térni az iparág, ugye? Itt a 2008-as válság az 2009-ben csúcsosodott ki, akkor sem voltak természetesen ilyen mély ponton a számok, de utána is a válság évét követően is sok-sok évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a turizmus felfejlődhessen. Most az elmúlt évek azok egy ilyen viszonylagos fénykor, egy aranykor volt a turizmus életében, a tavalyi év is rekord volt, meg az előtti évek is, és ez az év is annak ígérkezett. Hát azt mondják, hogy mire ezt a szintet újra elérhetjük, az évek. Ugye most elég, ha megnézzük, hogy rengeteg ember veszített el, vagy nehézségekbe ütközött a megélhetése, valószínűleg azok a középosztálybeli potenciális vendégek, akik eddig az utazásra félretett pénzéket valóban erre használták fel, esetleg egy kicsit odafigyelősebben fognak majd költekezni, lehet, hogy inkább tartalékolnak vészterhes időkre, sem mint, hogy mondjuk európai körutakra menjenek. A turisztikai intézet és a Szállodaszövetség szövetség az tervez különböző kampányokat, amik majd népszerűsítik az országot, de hát kérdés, hogy ebből mikorra lesznek eredménye.
Van egy ismerősöm, név nélkül fogom mondani az ő történetét. Családon belül van, és elég magas pozícióban dolgozott, és szerintem, reményem szerint még majd dolgozik is szállodában. És náluk az volt a mondás, annak ellenére, hogy nem feltétlenül a legtisztább így, hogy akkor most valaki vagy mondjon fel, vagy menjen el fizetés nélküli szabadságra. Nyilván ő nem akar és nem is nyilatkozhat ebből a helyzetből, de ezért kíváncsi vagyok az iparágban dolgozóként erre a helyzetre adott reakciódra. Nálatok ezt valahogyan kulturáltabban oldották meg, vagy oldják meg?
Nálunk ugye fontos törekvés az, hogy megpróbáljuk megtartani az összes munkatársunkat. Ebben nem én vagyok a 100%-ig illetékes, hanem a szálloda felső vezetése. Alapvető terv az az, hogy nem kell elküldenünk senkit, viszont ez természetesen megszorító intézkedéseket, azokat nekünk is be kellett vezetnünk. Jelenleg egy nagyon lecsökkent munkamennyiségben tudnak csak a kollégáink dolgozni, ez részlegenként eltér, és ennek a csökkentett munkamennyiségnek megfelelő fizetésben tudjuk csak részesíteni őket. Konkrétan az értékesítés területén a kollégák hetente összesen 4 vagy 8 órát dolgoznak. Tehát ez lehet látni, hogy ez egy minimális pénz, csak amit nekik majd ki fog tudni fizetni a munkaadójuk, amikor eljön a fizetés ideje. Tervbe van véve egyfajta ilyen dolgozói segély, szintén ugye ezt a szállodának a tulajdonosa határozta meg, még nincsenek pontos számaink, de megpróbál a munkaadó valamilyen támogatást adni. Ennek 2 oka is van, egyrészt természetesen próbálja segíteni a dolgozókat, másrészt pedig próbálja megtartani is őket. Gyakorlatilag, hogyha el kellene küldeni valakit, akkor az nagyon veszélyes, hogy nem tudnánk teljes létszámmal kinyitni, amikor esetleg visszatér az élet az iparágba. Hogyha elküldenénk most recepciósokat, portásokat, pincéreket, akkor valószínűleg nem tudnánk hirtelen pótolni őket, hogyha szükség lesz rájuk.
Ugye? Világos, és szoktatok ilyenekről beszélgetni az értékesítő kollégáiddal, hogy ők mondjuk meddig bírják ezt a 4-8 órás munkaidőt és az ezzel járó fizetést, elkezdenek-e mellette valamit csinálni, vagy egyszerűen kivárnak? Hogyan áll bent most a helyzet, milyen a benti légkör?
Igazából kivárásra játszik mindenki. Ugye az a legnagyobb veszély, hogy nem nagyon tudjuk, hogy ez meddig fog tartani ez a helyzet. Egyelőre kitartanak a kollégák, van, aki közülük egyéb munkát is tud vállalni, van, aki még fiatal és mondjuk a szüleivel él egy háztartásban, van ilyen is, olyan is, egyelőre kitartanak a kollégák. Abban bízik mindenki, hogy mondjuk esetleg nyárra megoldódik ez a helyzet, és legalább egy minimális élet visszatér az iparágba. Ugye nagyon sajátos ez az egész helyzet a szállodapiacban. Ugye az a helyzet ezekkel a budapesti szállodákkal, főleg a budapestiekkel, hogy nagyon szezonális a kereslet. Gyakorlatilag a szűkös előszezoni, utolszezoni időszakokat úgymond túl kell éljék, ilyenkor milliós veszteségeket termelnek ezek a szállodák, és azt várják, hogy beinduljon a szezon, elkezdjenek jönni a vendégek. Gyakorlatilag pont március, április az a forduló pont, ahonnan elkezdene nyereséget termelni a szállodák, és pont ekkor jött ez a
világos.
Úgyhogy, hogyha nyáron elkezd visszatérni az élet esetleg az iparágba, akkor ez megmentheti ezeket a vállalkozásokat, illetve az is kérdés, hogy esetleg az állam milyen egyéb segélyeket fog majd eszközölni, hogy megmentse ezt ezt a szektort. Egy-kettő támogatás az már gyakorlatilag érkezett az államtól, de ezek jelenleg még kevesek, ahhoz, hogy orvosolják ezt a problémát.
Igen, Egyelőre ilyen állami támogatásokról lehet hallani, hogy belengedték például az idegenforgalmi adót. Ez tök jó, csak gondolom ez önmagában nem elegendő. Ami viszont nekem nagyon tetszik, hogy előre menekültök, ez az egyik oka annak, hogy éppen téged hívtalak. Megtalált engem egy Facebook hirdetés azzal kapcsolatban, hogy ha valaki mondjuk nem tud home office-ban odahaza nyugodtan dolgozni, akkor lehet valamilyen speciális ajánlattal nálatok szobát foglalni munka céljából. Erről mesélj egy kicsit, kérlek.
Igen, szóval nálunk egyrészt eléggé sajátos a szállodának a helyzete, talán egy picivel könnyebb helyzetben vagyunk, mint sok versenytársunk. Gyakorlatilag ez nem az egész épület egy szállodaként működő egység. Sok szobát az épületen belül privát lakások foglalnak el. Gyakorlatilag az összes szobánk egyfajta mini gazdonlakásszerű apartmanszoba, saját felszerelt konyhával rendelkezik, és ez pont nagy előny a vendégeink számára is. Ezeket a lakásokat egyrészt, ahogy te is mondtad, megpróbáljuk home office-ként is értékesíteni. Egyelőre nem óriási a keresletek, de már volt érdeklődés. Tényleg, hogyha valaki esetleg otthon kisgyerek mellett, mint ahogy én is például nehezen tudok a munkára koncentrálni, akkor ide félre lehet vonulni egy fél napra, egy jól felszerelt konyha és korlátlan széles sávú internet az segíti a munkát. Másrészt próbálkozunk hosszú távú lakáskiadással is, akár egy, kettő, három hónapra, vagy akár, hogyha szükség lesz, akkor még tovább gyakorlatilag havi bérleti díjért, csökkentett bérleti díjért is kivehetőek ezek az ingatlanok.
Most arra kérlek, hogy egy nagyon picit vetkőzz ki a pozíciódból, és azt a kérdést még válaszold meg, hogy szerinted biztonságos-e most egy ilyen helyre elmenni? Mert ugye értem azt, hogy kevesebbet dolgoznak, viszont nyilván ez az időszak pedig komolyabb és átfogóbb takarítói munkát igényel, pláne hogyha még konyha is van. Szerinted képesek vagytok a csökkentett munkaerővel lefedni azt a biztonsági intézkedést, amit elvárnának a vendégek?
Egyszerűen úgy gondolom, hogy teljes biztonsággal sehova nem lehet utazni, tehát azt veszem észre, hogy eléggé lazán tartják be ezt a maradj otthon elvet a magyar közönség, vagy legalábbis tisztelet a kivételnek. Attól függetlenül a szállodánk, és szerintem a legtöbb szálloda a piacon mindent megtesz a teljes tisztaság érdekében, én csak rólunk tudok beszámolni. Ugye nálunk gyakorlatilag valóban csökkentett a munkaerő, de nagyban csökkentett a munkamennyiség is, tehát jelenleg például egy vagy kettő szobánk lakott. Ez nem ró túl nagy terheket a takarítókra, természetesen a közösségi tereket is fertőtlenítik napi szinten, a lisztek nyomógombjait óránként fertőtlenítik, bárki, aki bejön a szállodánkba, maszkban teheti ezt meg. Az első az, hogy a recepció kedvesen megkéri, hogy akkor fáradjon el a mosdókba, és fertőtlenítse a kezét is. Különböző fertőtlenítők ki vannak helyezve a közösségi terekben.
Gondolom a központi konyha az áll.
Már a becsekolás folyamata is így zajlik. Így van, gyakorlatilag az éttermünknek a működését ezt fel kellett függesztük egy néhány héttel ezelőtt. De például reggelit azt tudunk biztosítani a vendégek számára, hogyha reggelivel foglalták a csomagjukat. Ezt egy csökkentett konyhai személyzet látja el, ők is maszkban, gumikesztyűvel dolgoznak, és az összes létező higiéniai előírást betartva és szem előtt tartva. Úgyhogy a részünkről, amit tudunk, azt megteszünk. Én szerintem a legnagyobb veszélyt inkább a tömegközlekedésben való részvétel okozza. Azt, hogy a szállodában valaki fertőzést kapna el, arra kisebb esélyt látok.
Nagyjából azt veszem ki a szavaidból, hogy rossz a helyzet, de azért remény az még van. Tudsz-e olyat tippelni, hogy mennyi ideig kell, hogy így maradjon a szitu Magyarországon, hogy teljes káosz legyen? Mert most még hallom a hangodban a reményt, ez szerinted meddig marad benne? Például, hogyha teljes nyár kiesik, akkor ott lesz még ez a reménysugár?
Én azt gondolom, hogy ha teljes nyár kiesne, akkor valószínűleg nem tudnánk már nyitva tartani és üzemelni. Nagyon sok szálloda az bezárt egyébként, rengetegen függesztették fel a működésüket, Nagyon sok szállodának el kellett küldenie dolgozóit is. Például most név nélkül az egyik legnagyobb magyarországi szállodavállalat az 500 dolgozót volt kénytelen elküldeni néhány héttel ezelőtt. Szóval már most nagyon nagy a baj. Hogyha a nyár végéig ez így marad, akkor én azt gondolom, hogy főleg a kisvállalkozások közül soknak le kell majd húzni a rólót legalább időlegesen.
Kívánom, hogy ne így legyen.
Szintén az újranyitásnak is nagy költségei lehetnek, úgyhogy ez biztosan alapjaiban megrendíti a szállodapiacot, minél tovább tart, annál rosszabb lesz a helyzet, úgyhogy hát bízunk benne, hogy hamar vége lesz, és visszatér a életrendes kerékvágásba.
Igen, és én azt sajnálnám ebben az egészben, hogy nyilván ilyenkor a legtöbb esetben a legnagyobbak élnek túl, a legkönnyebben, és pont azok a szállodák, amiknek van egy ilyen kis, hát mondjuk az családias varázsa, azok kerülnek a legveszélyesebb szituba. Én bízom benne, hogy nem jutunk odáig, hogy ezeknek be kelljen zárniuk. Gondolkodtam rajta, hogy felajánlom, hogy alakítsátok át a hotelt rádióstúdióvá, de Magyarországon az sem túl nyereséges, úgyhogy kívánom azt, hogy legyünk ezen minél előbb túl. Cserve Gergővel, a Budapesti Charles Hotel értékesítési igazgatójával beszélgettem. Köszönöm szépen!
Köszönöm, Eli. Hát a home office-aink azok nyitva állnak előtted is, Ádám. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget és a figyelmet is.
Mit lépnél? Lépésről lépésre.
Itt van velem a vonalban Varga Nikolett, aki idén érettségizik. Legalábbis szeretne, aztán hogy mi lesz ebből, meg hogyan lesz, azt még nem tudjuk teljesen pontosan. Hello, szia!
Szia!
No, egy kicsit hadd kerüljünk képbe veled. Ugye tudom azt, hogy most már bonyolultabb a rendszer, lehet előrehozott érettségiket tenni, van ugye középszint, emelt szint. Neked van-e már előrehozva bármid, amit már teljesítettél?
Emelt szintű érettségit, meg ilyen előrehozott érettségi nincsen.
Nincs?
Viszont nincsen, viszont van egy felsőfokú nyelvvizsgám angolból, egy B2 angolból és egy franciából is.
Ó, gratulálok. No, és mi szeretnél lenni, hova szeretnél menni, mit szeretnél tovább tanulni?
Tolmács szeretnék lenni, angol-francia. És az ELTE-n, az ELTE bölcsész karon van egy ilyen francia szak, oda szeretnék bekerülni.
És mi kell ehhez, hogy ezt abszolváld? Lette valami, amin esetleg enyhítettek, vagy könnyítettek amiatt, mert koronavírus van?
Hát ugye kötelezően meg kell írni egy francia emeltet, és utána pedig a jelentkező eldöntheti, hogy közepes, vagy emeltet szeretne angolból, magyarból.
Itt most lehetett valamit variálni? Volt valami módosítási lehetőség amiatt, mert hogy másképpen alakul a helyzet, mint ahogyan egyébként ment volna a dolog?
Igen, az egyik tantárgyadat, amit te kiválasztasz, azt emelt szintről lehetett módosítani középszintűre, és a nyelveknél pedig középszintűről is lehetett módosítani emeltre.
És ennek mi az értelme?
De ez csak a nyelveknél.
Ez miért segít?
Hát az, hogyha például töriből nagyon sokan ugye emelteznek az én iskolámban, és ott a szóbeli rengeteg pontot ér. És sokan úgy érzik, hogy nem tudnának annyit teljesíteni csak írásbelivel, mint szóbelivel, mint ugye a kettővel együtt.
Ja, értem. Szóval, aki emeltre ment, jó eséllyel arra gyúrt, hogy a szóbeli majd vissza tud hozni sokat, viszont mivel most a koronavírus helyzet miatt nem lesz szóbeli, csak írásbeli, emiatt sokan azt mondják, hogy hú, hát így mégsem próbálják meg, mert az írásbelivel nem biztos, hogy tudják azt a szintet ütni, ugye?
Igen.
No és várjál, akkor ennek tükrében te visszavettél egy emelt szintet középszintre, én ezt értem, de akkor felmerül a kérdés, hogy ezzel semmi esélyt nem veszítesz abból, ami mondjuk oda vihet téged, ahova szeretnél jutni? Tehát ugyanúgy fogsz labdába rúgni azokkal, akik nem vesznek mondjuk vissza, és megcsinálják az emeltet?
Hát itt több szempontot is figyelembe vettem, mert így nekem a középangol nem tartom kihívásnak, ami egyrésztről elég rossz érzés. Viszont azt beszéltem itthon a többiekkel, hogy egy felvételinél meg egy érettséginél nem a kihívást kéne figyelembe venni, hanem azt, hogy hány pontom van.
Világos.
És kiszámoltam a felvin és az érettségivel, a középszintű érettségivel. Ugye azt ilyen 90%-ra tervezem. Azzal sokkal több pontom van, mint egy 70%-os emelt angollal.
Tudom, hogy te nagyon lelkiismeretesen és nagyon régóta készülsz az érettségire. Emiatt adja magát a kérdés, nyilván a koronavírust senki nem akarta, de hogy jobb ez így neked? Vagy jobb lett volna, ha minden marad a régiben?
Hát én örültem volna, ha marad, mert a szóbelivel rengeteget tudtam volna javítani, főleg töriből. És ez elég nagy kiesés nekem. Ugyanakkor így legalább túl leszek rajta május 11-én.
Ja, tehát hamarabb jön az az időpont, amikor azt mondod, hogy na hátra lehet dőlni és lehet pihenni.
Igen, mert a francia emeltet is előrébb hozták 20-áról talán.
Hú, világos. Jaj, de jól hangzik, francia emelt, azt a mindenit. Sok kitartást hozzá. Várjál, és ami még nagyon érdekel, hogy mennyire stresszel téged ez az egész? Mert ugye nyilván a lehető legbölcsebben próbálnak kommunikálni, ugyanakkor folyamatosan jönnek a cikkek, hogy most lesz-e egyáltalán, nem lesz, van, aki azt mondja, hogy május 3-án lesz a tetőzés, akkor lehet, hogy mégsem lesz érettségi, most lehet, hogy mégis lesz. Szóval ez téged mennyire frusztrál?
Hát az elején nagyon zavart ez a bizonytalanság, amikor így még semmit nem tudtunk. Utána, amikor megjelent ez a hír, hogy meg lesz tartva május 3-án, akkor kicsit kiborultam, mert úgy éreztem, hogy nem állok még sehol. De utána így megpróbáltam megkeresni a pozitív oldalát ennek is, és így beletörődtem, és most, hogy még folyamatosan jönnek ezek a cikkek, hogy lehet, hogy mégis eltolják, ez így kicsit sok. Ez így nagyon stresszes szerintem, és ugye még a ballagásunk sincs megtartva.
Elmarad?
Igen, meg lesz tartva virtuálisan. Ez nem tudom pontosan mit jelent, meg szeptember 1-én, de hát az már nem ugyanolyan.
Azt a mindenit, valaki egy webkamerával végigmegy a sulin, és közben mennek a ballag már a vendiek meg az egyebek? Így?
Remélem nem, szerintem valami videót kapunk az összeállított képekből, így az osztály szinten.
És hogyha minden jól megy, akkor szeptemberben bepótoljátok?
Igen.
Hát ez egy nagyon furcsa egyvelege ennek az egésznek. Érdekes, de egyébként jó, hogy van egyáltalán olyan terv, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Oké, és akkor várjál, most április 22-e van, amikor ezt felvesszük. Ma az az álláspont, hogy lesz érettségi májusban, május elején. Ugye?
Hát igen, de már most vannak fent cikkek, hogy ugye a tetőzés miatt, amit te is mondtál, hogy lehet, hogy mégis eltolják, de hogy majd a helyzet alapján döntenek.
Ilyenkor van valami biztos forrás, ahonnan informálódsz, valami olyan fórum, amit nézel és tuti, vagy te is ugyanúgy olvasod a cikkeket mindenfelől, ahogyan én?
Igen.
Ez utóbbi.
Olvasom mindenhonnan, meg ugye a családból, anyáik által szoktam tájékozódni.
Van pánikkeltő nálatok? Nem feltétlen a családban, hanem aki folyamatosan SMS-ezget, hogy jaj, most mi lesz?
Az osztálytársak, szóval így csoport szinten.
Te inkább nyugtatsz, vagy inkább fokozod az űrzavart?
Inkább nem válaszolok szerintem,
inkább nem.
Próbálok nyugodt maradni, igen.
Világos.
Tehát ez szerintem lehetetlen.
Ezt nagyon megértem. Van most olyan dátum, amit kimondtak, hogy addig tuti biztos megmondják, hogy lesz-e, és azon már nem változtatnak? Vagy van bármi olyan stabil dolog, amiben egészen biztos meg lehet fogockodni?
Nincsen semmi.
Nincs semmi ilyen. Jó, és akkor ezek szerint csak írásbeli érettségik lesznek, tehát szóbeli semmiből, ugye?
Igen.
Ami azt jelenti, hogy ezt bonyolítják is? Tehát mondjuk az írásbeli rész hosszabb, bővített lesz?
Nem, ezt nem jelenti. Ezt egyáltalán nem. Ugyanúgy meg lesz, minden ugyanúgy lesz, csak ugye nem lesz szóbeli része.
Világos, és az tuti, hogy hát a jelen állás szerint, hogy be kell menni és bent kell megírni, tehát nem röpködnek hírek arról, hogy ilyen online otthon megcsinálható érettségi lesz, ugye?
Igen, be kell menni, és a Misulink, ugye a Madách Imre Gimnázium hozott ilyen önálló döntéseket is.
Mint például?
Ennek érdekében. Hát ugye kijelentette az a Maruzsa Zoltán, hogy nem fontos maszkot viselni. És az igazgatóság nálunk úgy döntött, hogy aki ott írja meg, ugye a Misulinknak kötelező lesz, és hogyha bárki leveszi a teremben a maszkot, akkor a tanár kimegy, és az egész teremnek az érettségie nulla.
Azt a mindenit. Tehát inkább rámennek a nagyon szigorú, nagyon szélsőségesen biztonságosra, és semennyit nem kockáztatnak. Aha, értem. És nyilván senki nem fogja ezt kockáztatni, mert aki bement, az szeretné, hogy rendben legyen a dolog. Világos.
Igen, igen, igen.
Értem. És van a levegőben akár nálatok, akár úgy általában B-terv? Tehát, hogyha mondjuk az van, hogy májusban mégsem lehet leérettségizni a vírus miatt, akkor mi van? Tolódik nyárra? Vagy jövő év elejére? Már hogy tanév elejére? Vagy erről még nem beszél senki?
Erről még nem nagyon tudunk semmit. Többen ajánlották, hogy szóbeli időpontja helyett meg lehetne tartani, ugyan június eleje. De hát ki tudja.
Értem. Amúgy ez mennyire befolyásolja magát a felvételi procedúrát? Azért kérdezem, mert tudom, hogy az érettségi abban már az utolsó láncszem. Nyilván anélkül ezt nem bonyolítják le, de hát az meg nem oké, hogyha mondjuk szeptemberben nem indulnak az egyetemi meg főiskolás évfolyamok. Ennek utána néztél valamelyest?
Nem, ennek nem.
Tehát ezt még nem. Oké. Annyi kérdést vett fel, és annyi bizonytalansági faktor van az egészben. A tanárokkal beszéltek, cseteltek, mondanak valamit, hogy hogy látják ezt a helyzetet? Mennyire tartják jónak ezt a jelenlegi forgatókönyvet?
Hát ugye nekem jövő hét szerdáig van ilyen online tanítás.
Aha.
Így ugye minden nap kapcsolatban vagyok a tanárokkal. Mindenki azon a szinten van, hogy kicsit fél bejönni, de ugyanakkor megteszi azért, hogy mi tovább tudjunk tanulni.
Azt a mindenit. Azért ez elhivatottság. Egyébként ezek az online órák működnek? Hogy van? Zoomon tartjátok? Vagy egy videót töltenek fel és feladatot?
Hogyan? Teamsen. A Microsoft, igen.
Aha. És akkor kvázi ott van az egész osztály kis kameraképeken, meg a tanár is?
Nem, nincsen ilyen videócsetes óra. Csak a mikrofon van bekapcsolva a tanárnál. És hogyha valakit felszólít, akkor tudjuk ugye bekapcsolni a miénket, hogy ne legyen ilyen hangzavar.
És hogy tapasztalod, működik?
Nálunk nagyon jól működik, az elején ugye előrébb hozták a tavaszi szünetünket, és akkor ott volt 3 nap, amíg a tanárok fel tudtak erre készülni, és nagyon jól átálltak.
Ezt nevezem. Jó, akkor ezek szerint most az a terv, hogy jövő szerdáig nálatok még mennek ezek az órák, aztán utána pedig, hát mentek előre, és bíztok abban, hogy minden rendben lesz az érettségivel. Te egyébként hogy állsz?
Hát attól függ, melyik tantárgyból, a töri kivételével úgy érzem, hogy már túl szeretnék találni rajta, és hogy mennek. A terén még kell javítanom.
Hát figyelj, történelemből egyik osztály sem ér a végére. Mi is valahol abba hagytuk az első világháború környékén. Ti végigvettétek?
Most már ismétlünk, csak hát annyira
akkor jó.
Nem vonzódom a tantárgy iránt.
Igen?
Nem maradnak meg bennem a dolgok, amit például 10. vettem. És át kell nézni, ez nagyon nagy a tananyag, meg egy luci, hogy milyen feladatok lesznek benne.
És miből állsz a legjobban?
Hát, az összes többiből, mi francia emeltem, van mit javítani. Most én 85% körül írom, de szeretném jobbra.
Drazsé, én ennyit tudok hozzátenni, jó? Te most így reggeltől estig csak tanulsz, vagy azért raksz bele pihenőket?
Órák után, egy nap ilyen 5-6 órán van, egymás után, és akkor utána így kicsit pihenek, utána pedig ilyen éjfél tanulás kb.
És hogyha minden az alapterv szerint megy, akkor hanyadikán szabadulsz az egésztől? Május?
11-én, május 11.
Ó, gondolom már vágod a centit. Milyen eredménnyel volnál elégedett? Mindenből 5-ös, vagy azért például a történelemből belefér egy 4-es?
Szerintem elfogadom a 4-es is.
Oké. Kívánom, hogy minden a legnagyobb rendben menjen, minden jól sikerüljön. Kitartást még így az utolsó lépésekhez, meg az utolsó tanuló napokhoz, ha mondhatom így. Hát tényleg szurkolok, nem tudok mit mondani. Remélem, hogy minden rendben lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál
velem.
Varga Nikolett, érettségiző.
Mit lépnél?
Ezen a ponton szeretnék egy kis kiegészítéssel élni, mert az interjú felvételének másnapján, vagyis a podcast megjelenésének napján a Kormányinfón elhangzott, hogy az érettségizők dönthetnek afelől, hogy most évvégén szeretnék letenni a különleges érettségi vizsgát, vagy úgy döntenek, hogy ezt szeptemberre halasztják. Nyilván mindenki saját belátása szerint dönthet, mennyire szeretne kockáztatni, annak ellenére, hogy nagyon komoly biztonsági előírások szerint tartják a májusra tervezett vizsgákat.
Mit lépnél? Activity.
Mit lépnél, ha a koronavírus idején otthon kellene maradnod? Ez a kérdés, ez pedig a kihívás rovat, vagy ha úgy tetszik, akkor Activity, csak így a koronavírus idejére átneveztem egy picit magamnak, mert hogy olyan dolgokat hozok, amik talán egy picit be tudják aranyozni a hétköznapokat, és amivel jót tudsz tenni másnak is, és ezáltal magadon is segíthetsz. Erre a hétre azt találtam ki, hogy mi lenne, hogyha keresnél egy olyan kontaktot a telefonkönyvedben, vagy akár a Facebook ismerőseid között, akivel nagyon-nagyon régóta nem beszélgettél, és mindenféle egyéb cél, meg hátsó szándék nélkül csak úgy felhívnád, hogy hogy van. Kérdezd meg, beszélgess vele, hidd el, nagyon-nagyon jó lesz, teheted tényleg bármilyen felületen, nem ez a lényeg. Az is jó, hogyha egy családtagot felhívsz, akivel régen beszéltél, vagy nem eleget, de az is klassz, hogyha tényleg valaki olyat keresel meg, akivel már hetek, hónapok, évek óta nem dumáltál. Hogyha valami különleges sül ki az egészből, vagy nagyon élvezted a kihívást, egészen nyugodtan meséld el a Facebookon, a Mit lépnél közösségének, hogy mire jutottál. Sok sikert!
Mit lépnél? Mit lépnél? Legyél lépés előnyben!
És egy különleges beszélgetésnek lehet mindenki fültanúja, mert hogy ebben a podcastben is felbukkan Szabó István barátom. Szia Pisti!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is. Mindig rajta volt a bakancslistámon, hogy egyszer szerepeljek a Mit lépnél ben, úgyhogy ez most sikerült.
Ezt most
úgyhogy örülök, ezt végre lehúzhatom róla, igen.
Igen, aki nem tud róla, egyébként a Freki nélkül című podcast show-t készítjük mi ketten, érdemes abba is belefülelni. Viszont amiért most veled beszélgetek, az kettős, mert hogy egyrészt te fellépő előadó bűvész vagy, ezen kívül pedig a Figaro bűvészbolt tulajdonosa, és emiatt azt gondolom, hogy téged nagyon-nagyon sok fronton érint ez a válsághelyzet, meg az, hogy most itt korlátozások vannak, nincsenek emberek az utcán, szóval kicsit mesélj arról, hogy ezt hogy vészeled át.
Ez érdekes, igen.
Van munkád, van pénzed, adjak?
Egyébként jól jön, köszönöm szépen. A helyzet a következő, nem is olyan régen, az egyik marketinges csoportban volt egy szavazás arról, hogy hát tulajdonképpen kit hogyan érint a válság, és az alapján szavazni lehetett, hogy mondjuk a bevételem hány százaléka esik ki, és volt egy olyan opció, hogy 70 és 100 százalék között, és nagyon kevesen voltak, akik egyébként pont ezt az opciót választották ki, de én erre szavaztam, mert hogy én is ezek közé tartozom, úgyhogy engem nagyon érint a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet, mert egyrészt van egy boltom, amiben nincsenek vásárlók, ez több rétű, mert hogy ugye az elején még nyitva lehettünk 10-től 3-ig, most már ez tulajdonképpen nincsen meg, viszont az van, hogy még mielőtt a kijárási korlátozások meglettek volna, már előtte eltűntek a vásárlóim. Ez azért van, mert hogy szerintem az emberek nem mernek úgy költeni, inkább a legfontosabb létszükségletet jelentő dolgokra költenek, inkább a közértekben költenek, illetve próbálnak tartalékokat felhalmozni. Úgyhogy az van, hogy ebbe a bűvész kellék nem nagyon esik bele. Másrészt pedig azok, akik nálam vásárolnak az én bűvészboltomban, azok például bűvészek, profi bűvészek, akiknek pedig nem használódik el a kellékük, mert hol használódna el, hiszen nincsenek fellépések. Úgyhogy az van, hogy már a kijárási korlátozások előtti 2-3 hétben ez magát a vállalkozásomat nagyon durván érintette, tehát lényegében úgy, ahogy van, teljesen eltűntek a vásárlók. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy igen, nekem fellépéseim vannak, én bűvészként dolgozom, és hogy nulla darab fellépésem van, hiszen nincsenek rendezvények. És ami ebben a nagyon durva része, az az, hogy én nagyon sokat léptem fel a House of Houdini-ben, ez a dísztéren van a Budai Várban, és ott külföldi turistáknak léptem fel. Na most az egy jó kérdés, hogy mikor ér véget ez az egész válsághelyzet itt nálunk, de hogy mire a turizmus visszáll, na az még hosszabb dolog lesz, úgyhogy ott szerintem az idei naptári évben szinte biztos, hogy egyáltalán nem lesznek fellépéseim. Ráadásul ugye a 2008-2009-es gazdasági válság is megmutatta azt, hogy a cégek, hogyha valahol a költéseiket visszafogják, akkor az például a céges rendezvények piaca, és egy bűvész számára, meg egyébként a rendezvényes piac számára is, a céges rendezvények jelentik a legnagyobb bevételt, tehát nekem a legtöbb fellépésem decemberben van céges rendezvényeken. Na ezeknek egy részét nem fogják, biztosan nem fogják megtartani decemberben, úgyhogy hát ez nem lesz egy könnyű év. És kérdés, hogy mikor lesz rendezvény, mert a 2008-2009-es válság, ami állítólag a szakértők szerint kisebb, mint a mostani lesz, szóval, hogy az is néhány évig még eltartott, és amire visszaállt a rendezvényes piac, azért az idő volt.
Én Mit lépnél ben ennyi ideig szerintem csendben még nem voltam, de figyeltem. El akarom mesélni azt, amit veled kapcsolatban mindig felhozok példaként, mert ez a kedvenc sztorim. Én akkor láttalak téged eddig a legnagyobb bajban, amikor annó betörtek a bűvészboltba, és kirabolták a kirakatrészt elsősorban, és aztán mentem veled együtt a rendőrségre, és ott az egyenruhás rendőr a jegyzőkönyvet felolvasta, és valami hihetetlen rezignált arccal mondta, hogy eltulajdonított tárgyak, egy darab varázspálca.
4 szivacslabda, igen.
Egy darab cikk-cak ceruza trükk, vagy nem tudom mi. És
ez teljesen komoly arccal ez volt ebben a szép persze.
Olyan szinten reális volt az egész helyzet, de azt is megoldottad, és szerintem nagyon szépen megoldottad. Igaz, nem hoztuk vissza a rendőrséggel lévő kávégéppel az összes pénzt, bár egyébként valahogy többet adott vissza, mint amennyit kellett volna, és gondolkoztam rajta.
Igen, nagyon olcsó volt a kávégében a kávé, tehát hogy elvileg 100 forint lett volna, de helyette volt 20, tehát hogy valami.
Igen, hogy ez vajon a rendőröknek nem tűnik fel, vagy nem jelentik. Tehát hogy ezen kezdtem el ott filózni.
Gyanús, hogy ez direkt van meg van hekkelve ott.
De hogy úgy látom, hogy most nagyobb a gond, viszont még sincsen szomorúság az arcodon, és azt gondolom, és azt látom, hogy mind a két fronton előre menekül. Tehát, mint hogyha a bolt területén így az online dolgot nagyon erősítenéd, a fellépések terén is úgy tudom, hogy volt már online szereplésed.
Persze, hát ez, mondjuk ez egy non-profit oldalon, de hogy van egy csomó olyan kezdeményezés, ami Facebook Live-on történő előadásokról szól, mert hogy egy előadó művész számára az is pontos, hogy az, amin ő dolgozik, az, amit ő át akar adni a közönségnek, valahogy átadhassa. Ezért nekem a The Show Must Go On nevű oldalon volt egy előadásom, és az tök jól esett, bár nagyon fura volt, mert hogy ezt tanulni kell, mert nagyon fura Facebook Live-ban bűvészkedni, mert hogy semmi visszacsatolás nincsen. Kicsit olyan műfaj ez, mint egyébként a rádiózás. Mondtad, hogy online, és hogy most online próbálkozom, ez való igaz. Ez egyébként egy nagyon nehéz dolog, mert szóval nagyon sok munkavállaló, vagy munkáltató pontosabban azzal találkozik, hogy hát kevesebb a bevétel, és mit csináljon, mert hogy emberekért felel. Olyan emberekért felel, akiknek fontos az a fizetés, amit attól a cégtől kapnak. Úgyhogy ez nálunk is egy nagy dilemma, hogy ki és mennyit dolgozzon a cégnél, meg hogy hogyan oldjuk meg ezt a nehéz helyzetet. Ami biztos, hogy a többiek most kevesebbet dolgoznak, mint korábban, viszont én meg többet, úgyhogy még mindenkinek ez több szabadidővel jár ez a jelenlegi helyzet. Én most egyébként tök sokat dolgozom, ugye jelen pillanatban a Figaro bűvészbolt online működik. Én nagyon féltem ettől, mert hogy amikor nekünk eltűntek a fizikai vásárlásaink, akkor eltűntek az online vásárlók is, tehát hogy így nulla volt a bevétel. Most viszont egyre inkább kezdenek az emberek az online vásárlások után nyúlni, úgyhogy az valamennyit fedez, ezek elsősorban egyébként a kiadási költségek, amiket egyébként tud rendezni az, ami az online vásárlások aránya. De közben egyébként próbálunk kitalálni okos dolgokat. Én azt gondolom, hogy ez két dologra lehet ilyenkor figyelni munka közben. Az egyik az, hogy, és azt ajánlom mindenkinek, aki vállalkozóként dolgozik, és most azon, hogy nincs annyi bevétele, viszont több a szabad ideje. Tehát ugye ilyenkor nem a játékkonzol előtt kell ülni, meg
egy pillanatra sorozatokat nézni. Van egy ismerősöm, aki kivitte a FIFA-t az első néhány napban, az nem te vagy?
De én voltam, de hogy igyekszem ezekkel a dolgokkal kevesebbet foglalkozni, és én két dologra figyelek oda a saját vállalkozásom kapcsán, és tényleg ezt ajánlom mindenkinek, aki vállalkozik. Az egyik az, hogy nézze meg, hogy rövid távon mi az, amit át tud szerelni olyan tekintetben, hogy legyen rövid távon azért valami bevétele. Mik azok az akciók, mik azok az online dolgok, amikkel egyébként akár a fizikai vásárlásokat, vagy a saját munkáját, vagy a bevételeinek egy részét tudja pótolni. Én ezen vagyok folyamatosan. A másik pedig az, hogy ilyenkor érdemes olyan dolgokkal foglalkozni, amire egyébként nincs idő, vagy egyébként egy picit lusták lennénk, és ez pedig a hosszú távú brandépítés, hogy a saját céged, a saját márkád az egyébként épüljön hosszú távon. Úgyhogy én is ezen vagyok egyébként.
Szerepelni például podcastekben, beszélni róla ilyenek. Mondjuk ez engem nagyon érdekel, hogy egy ilyen online előadásnál hogyan tudsz megjegyeztetni egy választott kártyalapot úgy, hogy elhiggyék, hogy te nem lesed a webkamerának a feléd néző oldalán, hogy milyen lapot húztak.
Nyilván nem egy olyan trükköt csináltam. Nekem színpadon is vannak olyan trükkeim, amihez nincs szükség nézőre.
Úgyhogy... Neked a legtöbb trükköd olyan, amihez nincsen szükség nézőre.
úgyhogy olyan trükköt csináltam, meg volt egyetlen egy interaktív trükk, ott pedig úgy oldottam meg, hogy egyébként számokat vártam, kétjegyű számokat komment formájában oda a Facebook Live alatt, és mondjuk, hogy hány lapot számoljunk le a csomag tetejéről, és hova tegyük be a két kártya közül az egyiket a csomagba, szóval, hogy ezt a nézők szabták meg otthonról a kis képernyőjükön keresztül, vagy a kis mobiljukba bepötyögve, úgyhogy valamennyire azért az interaktivitás így is tudott működni.
Szerintem amúgy a kreativitás ilyenkor nagyon fontos erény, a másik pedig, ami eszembe jutott, hogy talán most, hogy ennyit otthon vannak az emberek, és tényleg van mindenkinek ideje, vagy nagyon sokaknak van több ideje, mint egyébként, lehet ilyen hobbi, vagy ilyen álom dolgokat egy kicsit komolyabban venni, és elképzelhetőnek tartom, hogy azért most már, hogy miket? Tartósabb a dolog, aki korábban bűvészkedni szeretett volna, szeretne egy-két trükköt, meg egy-két dolgot megtanulni, és most van rá ideje, hogy gyakorolja.
Ez... Minden bizonnyal így van, mindeközben pedig én azt látom, és beszélgettem profi bűvészekkel, szóval, hogy ezért mindig a legnagyobb inspiráló erő az tud lenni, hogy van kinek előadni. Na most, ha hobby bűvész vagy, és elvileg otthon vagy, mert hogy betartod azokat a szabályokat, amiket egyébként adnak, és megpróbálsz nem kimozdulni, akkor nem nagyon van kinek bűvészkedni.
Hát gyakorolsz másrészt, a családon.
Másrészt profi bűvészek számára az nagyon-nagyon nem inspiráló dolog, hogy nincsenek előadások, mert azokra készíted el az új trükköket, azokra írod meg a szöveget, azokra gyakorolsz, és pont beszélgettem az egyik kollégámmal, hogy ő úgy tervezte, hogy na most akkor neki lehet állni új műsorokat, új műsorszámokat kidolgozni, és egyszerűen nem megy, őt ez a jelenlegi helyzet bénítja, és egy picit én is így érzem magam az új trükkök tekintetében. Viszont egy dolgot még el akartam mondani, hogy milyen dolgokon lehet gondolkodni, vagy milyen kis apró eleményeket lehet kitalálni ebben a helyzetben. Nálunk például az egyik bűvész kollégám, őt Kaszányi Rolandnak hívják, ugye neki is teljesen kiestek a bevételei, és ő kitalálta azt, hogy hát tulajdonképpen felül a bicikliére, és ha bárkinek bármire szüksége van, akkor ő azokat kiviszi házhoz. Úgyhogy most ezzel foglalkozik többek
házhoz
között.
Házhoz megy a bűvész?
Aha.
És, de mit, trükköt visz ki, kelléket visz ki, vagy csirkét is?
Ez azt jelenti, hogy te mondjuk szeretnél a közértből ezt meg azt, azt ő bevásárolja neked, elviszi házhoz, és aztán mutat neked egy trükköt az ajtón vagy az ablakon keresztül 2 méter távolságban. Ez egy tök jó ötlet. És
ezt ingyen szolgálati alapon csinálja, vagy ő ezért pénzt kér?
Ő ezért egy nagyon minimális pénzt kér. Tehát ő tulajdonképpen ilyenkor futárként működik, egy kicsi bónusszal, és amikor én ezt megláttam, akkor azt mondtam, hogy na, ezt akkor csináljuk. Akkor ez legyen. Úgyhogy...
Te vagy az egyetlen ismerősöm, aki nem tud bringázni.
Ugye? Tök jó. Szóval, hogy ő holnaptól egyébként beáll az én cégemhez dolgozni, futárként. Tehát, hogy eddig bűvészkedett, most nincsenek fellépések, és most az van, hogy az online beérkező budapesti csomagokat ő fogja kiszállítani, ami azt jelenti, hogy nem a postás csönget hozzád, hogyha bűvészkelléket rendelsz, hanem egy bűvész, egy profi bűvész fog becsengetni hozzád, kihozza neked a csomagot, odaadja, kézbesíti, és aztán élőben mutat neked egy trükköt. Szerintem ez marha jó, és ezek azok az apró lelemények, amik egyébként fel tudják dobni az ember cégét. Úgyhogy szerintem akinek cége van, az valami ilyesmifélén gondolkodjon, nyilván nem bűvész relációban, de egyébként valami ilyesmiben.
És biciklivel megy, ugye?
Ő biciklivel megy, igen.
Rendelek egy paklikártyát Nyíregyházára. Szabó István.
Nyilván Budapest egyes kerületeiben működik.
Tök jó, hogy fel a fejjel metodikát használsz, és köszönöm szépen, hogy a Mit lépnélben bíztattál minket is egy kicsit.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Mit lépnél?
Ez volt a Mit lépnél legfrissebb epizódja, remélem jól érezted magad, és hogyha tetszett, amit hallottál, akkor kérlek iratkozz fel a podcast csatornánkra, mondjuk az iTunes vagy a Spotify felületén. Az iTunes-on egyébként csillagokat is adhatsz, ez 5 a kedvencem, de azt is nagyon köszönöm, hogyha a Facebookon lájkolod a Mit lépnél oldalát, és esetleg hozzá is szólsz az adásokhoz. Ahogyha kedvet kaptál ahhoz, hogy egy ilyen műsorban te is megszólalj, egészen nyugodtan küldjél a Facebookon keresztül üzenetet, írd meg a telefonszámodat, azt, hogy mivel foglalkozol, és miről beszélgetnél velem szívesen. Még egyszer nagyon hálás vagyok, hogy velem tartottál, Éréd Ládán vagyok, maradj otthon, és nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat, lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is, addig se feledd. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd.
Ez a podcast.
A podcast.
A podcast családtagja.
Podcast. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.